hogy adtad nekünk ezt a délutáni alkalmat, amikor dicsőíthetünk és magasztalhatunk. Szeretünk téged, Urunk, és hódolni akarunk előtted, meg akarunk hajolni a nagy király előtt. Kérünk, hogy fogadd el Isten tiszteletünket, szolgálatunkat, vedd kedvesen, Urunk, és nyisd meg a szívünket, és munkálkodj az életünkben, a jellemünkben, hogy legyen az életünk hasonló a tiedhez. Kérünk, drága Jézusunk, hogy adj áldást erre a délutánra. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és itt vagy ígéreted szerint, és adsz áldást. Mi ezért magasztalunk, és dicsőítünk téged. Amen. Evangéliumának 12. részéből. A 12. rész 41-től 44-ig terjedő igeszakaszából. És leülvén Jézus a templom persejnek átelenében nézi vala, hogy a sokaság miként vett pénzt a persejbe. Sok gazdag pedig sokat vett vala abba. És egy szegény özvegyasszony is odajövén két fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele. Akkor előszólítván tanítványait mondanékik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogy nem mind a többi, akik a persejbe vetettek vala. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének. Ez pedig az ő szegénységéből, ami a csak volt, mind beveté az ő egész vagyonát. Amen.
Thank you.
ismert ige ez mindnyájunk előtt, amikor az Úr Jézus Krisztus nézte, hogy ki mit hoz az Úr házába, és mit tesz bele a persejbe, és ez így van ma is, testvéreim, hogy az Úr nézi, hogy hogy áll a helyzet az életünkben. Az egyik lelkipásztor egyszer a gyülekezetbe azt mondta, hogy három fontos kijelentésem van, két rossz hír és egy nagyon jó hír. Az első rossz hír az, hogy el van romolva a tető az imaházunkon, és ki kell cserélni. Ez a rossz hír, mert sok pénzbe kerül, és dolgozni kell. A jó hír viszont az, hogy megvan a pénzünk. Megvan a pénzünk, hozzá ki lehet cserélni, tehát hozzá lehet fogni a munkához. És akkor várták, hogy akkor mi lesz még a rossz hír? Ez minden így van. És akkor azt mondta, hát a rossz hír az, hogy a pénz a mi zsebünkben van. A mi pénztárcánkban van. Ez azt mondjuk, hogy nem, miért rossz hír ez? Jó, hogy van. Hát van. Éppen azaz, hogy sokan ragaszkodnak hozzá, hogy ott is maradjon. És ezért sokszor látunk romba dőlt imaházakat, vagy templomokat, mert az embereknek a szívük oda van nőve az anyagi javakhoz. Hát ezen a délutánon a hitről úgy fogunk beszélni, a hívő életről, mint ami győz az anyagi dolgaink fölött is. Mert van győzelem. És ezt tapasztalatból is jó mondani, és így közösségileg is jó erről beszámolni és bizonságot tenni. Az adakozásról, testvéreim, szeretnék egy néhány gondolatot szólni, mindnyájunk javára és tanítására. Fontos ez, most amikor azt olvastuk, hogy az Úr Jézus Krisztus nézi azt, hogy hogyan állunk az adakozással kapcsolatosan. Egy néhány kérdés segítségével szeretném kibontani ezt a témát. Az első kérdésem az lenne, hogy miért adakozzunk? És különféle emberek különféle hozzáállással vannak ehhez, és szeretnék egy néhány indokot adni, hogy az emberek miért adakoznak, és mi hogy vagyunk. A legalacsonyabb szinten szeretném kezdeni, ez is valami, de nem minden. És majd megyünk fölfelé ahhoz az adakozáshoz, amit Isten akar. Hát az első, mondom, az alacsonyabb szint az az, azért adakozzunk, mert fel kell tartsuk az imaházunkat, a gyülekezetünket. Fel kell tartani anyagilag, ugye kell fizetni számlákat, gáz, víz, sok mindent kell fizetni, és akkor hát ezért kell adakozni, és hát valahogy ezt kell tenni. Hát ez egy nagyon alacsony szint. Sajnos, hogy van olyan is, amelyik még ezt a szintet se éri el. Emlékszem akkor, mikor elkerültem lelkipásztornak az egyik helyre, mondta az egyik elöljáró testvér, ott dolgozott a polgármesteri hivatalnál, és ott valaki, aki dolgozott, az volt az ortodox egyháznak a vezetője, nem tudom, hogy nevezik ők az első embert, és azt mondta a testvérünknek, hogy hogy létezik az, hogy nálatok annyi építkezés van, javítás, honnan van annyi pénzetek? Nézd, oda nálunk már évek óta gyűjtünk, hogy a tetőt javítsuk meg a templomnál, és nem sikerül ez, hogy javítsuk meg. Hát azt mondta a testvér, nálunk úgy működik az, hogy van pénztáros, vannak ellenőrök, egyszer-egyszer elolvassuk, hogy ki mennyit adakozott, vagy kifüggesszük ezt az adakozást, és nézzünk a Bibliába, hogy mit mond az Úr ezzel kapcsolatosan. És ez az ortodox román ember elment, és megmondta a papnak, tiszteletes úr, mától kezdve így lesz nálunk is. Gyűlést tartunk a templomba, a román templomba, és elvesszük a persejt a papnak a kezéből. És választunk pénztárost, és választunk ellenőröket, és időnközönként felolvassuk, vagy kifüggesszük a templom ajtóra, hogy ki mennyit adakozott. Egy év se telt bele, testvéreim, megjavították a tetőt, kívül felújították a templomot, gyönyörűen kifestették, gyönyörűen szépen rendbetették az udvart, meg a templom körül a dolgokat, és azt mondták, hogy ezt így kell tenni. Szép volt ez, de ennyinél megálltak. Ennyinél megálltak. Nem kell ennyinél megállni. Az adakozás nem csak azért van, hogy szép imaházaink és szép templomaink legyenek, és hogy azokat tartsuk fenn. De ez az első szint, és innen kezdődik talán ez az indítók. Aztán vannak mások, akik azért adakoznak, mert félnek az isteni büntetéstől. Lehet hallottatok már ezt, így konkrétan ki is mondjuk, hogy mondják emberek, hogy jaj, megver az Isten, ha nem adok. És olyan félelem és rettegés van a szívükben, persze, hogy ez nem az Isten félelem. Ez a félelem csupán a büntetéstől. a rossztól, a katasztrófáktól. És ez is serkenti az embereket az adakozásra, nem csak ennyi kell, hogy legyen. Van egy magasabb szint, még egy lépcsőfok. Azért adakoznak egyesek, mert várják Istentől az áldást. És valahogy egy ilyen üzleti, partneri kapcsolatba akarnak lépni az Istennel, hogy Uram, adok, és akkor adsz te is. És akkor én adok többet, és akkor te is fogsz adni többet. Az Istennel nem kell ilyen üzleti kapcsolatban lenni, mert nem partnerünk ő, nem velünk egyenrangú ő, hanem ő Úr és Király. Hatalmas Isten. És ha akarunk adni, akkor azért adjunk, mert tiszteljük őt. Talán ez a legfelsőbb szint, és azért adok, mert meg akarom köszönni Istennek. Azt, amit ő adott nekem. Hódolok előtte. Dicsőítem őt. Meg vagyok elégedve. És ezért adakozok. És ezért teszek mindent az Úr gyülekezetébe, és a hívő életembe, mert neki akarok tetszeni. És hogyha ez lesz az igyekezetünk, testvéreim, akkor lesz adakozás. Bőven lesz adakozás, mert akkor a nagy Istent, a kimondhatatlan ajándékait fogjuk látni, és nézni, és hitben meg fogjuk tenni ezt a lépést. Igen. Az adakozás a szolgálat. Az adakozás az a Krisztus útján való járással jár. Ezzel megy. Nem úgy van az, hogy hát én ráléptem a keskeny útra, az Úr megbocsátotta a bűneimet, és semmi kötelezettségem nincs ezen az úton. Nem, van kötelezettség, és az egyik kötelezettség az adakozás. És ez az adakozás is leméri azt, hogy hogyan állok lelkileg. A hitben, a bizalommal hogyan állok, úgy láttuk itt az igében, hogy a szegény özvegyasszony bízott az Úrban, tisztelte őt az egész életével, mindenével, és erről még szó lesz. Tehát bíztatom a testvéreket, magamat beleértve, hogy tiszteljük az Urat javainkkal. Szolgáljunk előtte. Megérdemli ő. Megérdemli. Nagy Úr és Király megszabadított bennünket. Szolgáljunk neki az anyagiakkal. A második kérdés, amire szeretnék kitérni, hogy ki az az ember, aki kell adakozzon? Ki az? Mert ugye felmerül sokszor ez a kérdés. És szeretném olvasni az igéből, az Efézus belekezét levélből a következőket. Úgy mondja Isten igéje, aki oroz vala, többé ne orozzon, tehát aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó. Azt, ami jó, nem látjuk azt, hogy a hívő ember olyan munkát kellene végezzen, ami káros, mondjuk bárba dolgozzon, vagy tudom is én milyen ilyen helyeken, szeszgyárba, vagy nem tudom én milyen kábítószer, vagy cigarettagyárba, hanem dolgozzon az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. És ez az igevers, testvéreim, minden hívőre vonatkozik. Mert itt a megtérésről beszél az Úr. Ha előbb fordítjuk az igéket, akkor azt olvassuk, hogy levetkeztétek a ma régi élet szerint való óembert, és megújuljatok a ti elméteknek lelki szerint, és felöltözzétek a ma az új embert. Itt a megtérésről van szó. A megtérésről. Tehát minden megtért hívő embernek ez a kötelessége a Jóisten szerint, és most gyorsan hozzáteszem azt, hogy azok, akiknek van keresete, vagy van jövedelme, azok kell, hogy adakozzanak. És akkor, ha kell ezt bővíteni, testvéreim, hát akkor is, ha kevés az a fizetés, vagy a nyugdíj, akkor is kell adakozni? Igen. A kevésből is. Hát itt van az özvegyasszony, a kevésből adakozott. Ebből adott. Hát akkor is, hogyha adóságom van, hát akkor talán mentve vagyunk, nem? Hát hogy szereztem az adóságot? Talán úgy, hogy elő fölkértem egy nagy csomó pénzt. Abból megadtam az adományomat? Ha nem, akkor adakozzak. Mert ez a Jóistennek az akarata. Az a Jóisten vágya, hogy az ember a jövedelméből adakozzon. Nem csak a fizetéséből vagy a nyugdíjából, hanem mindaz, ami bejön, és jövedelemnek számít, abból kell adakozni. Egyszer az egyik testvér odament a lelkipásztorhoz Amerikába, kicsi volt a fizetés, és azt kérdezte tőle, testvér azt mondja, ebből a kicsi fizetésből is kell adakozni? Igen, azt mondja, persze, de hát $4, mi az a $4? Azt mondja, az az Úré. És imádkoztak, és ez a testvér elkezdett adakozni. Hát megáldotta az Úr a munkáját, és nőtt a fizetése, a bejövetele, és már lett több mint 500 dollár az adakozása. Olyan sok lett a jövedelme. És ment a lelkipásztor, és azt mondta, lelkipásztor testvér, nem lehetne alkudni, hogy azért, hát ilyen sokat adni az Úrnak, azt mondja, hát az rengeteg. Azt mondja, ezzel nem lehet alkudozni, esetleg lehet imádkozni az Istenhez, hogy legyen megint kicsi a fizetésed. Azt meg lehet csinálni. És akkor nem lesz olyan probléma az adakozás. Mert tudjátok, testvéreim, nem pénz kérdése mindig ez a dolog, hogy ott számoljuk a banikat vagy a lejeket, hanem a szív kérdése. A szív kérdése. Mi mindig úgy vagyunk, mint a zsidók, a farizeusok és az írástudók, amikor ki akarták kerülni az Isten törvényeit. És nagy baj ez, hogyha ilyen a szív. Ez azt jelenti, hogy megosztott szív, ez azt jelenti, hogy az ilyenfajta szív két úrnak akar szolgálni, mert ugye megvolt egy olyan lehetőség, hogy azt a pénzt, amit például az idős szülők gondozására lehetett fordítani, azt odaadták a templomba. És korbánnak nevezték azt. És azt mondták, hogy miért a szülőknek adjuk, mi odaadjuk a templomba. Mi nem törődünk az idős szülőkkel, pedig a 10 parancsolatban volt ez benne. Hogy tiszteld. És ez nem csak a szeretet, meg a jó viszony, hanem akkor, amikor szükség van orvosi kezelésre, vagy bármire az idős szülőknek, akkor a gyermekek fenntartják. Mert akkor nem volt biztosítás, nyugdíjrendszer, meg ilyesmi. Olyan volt a rendszer. És mégis ezek azt mondták, ha minek adjuk oda, adjuk a templomba, mert lelkibbek leszünk. És veszük a trombitát, és előttünk kürtölünk, és úgy visszük az adományt a templomba. És milyen jó lesz az, ki látja azt, hogy adjuk a szülőknek. Ki akarták kerülni az Isten törvényeit. Tehát testvéreim, a nyugdíjból is, a kevés jövedelemből is, vagy annyi, amennyi van, a Jóisten azt akarja, hogy minnyájan tegyünk valamit, adakozzunk. Nem vonhatja ki senki magát ez alól. Hát vannak gazdagok, vannak, akik kell adjanak, vannak, akiknek nagyobb a fizetése, vagy nagyobb a nyugdíja, hát én miért adjak? A Jóisten arra tanít bennünket, hogy adjunk, mert ez a Jóisten akarata. Mennyit kell adni? Most egy kicsit számoljunk így is. Mert az Úr azt mondja, hogy adjunk. De mennyi az az összeg? Hát kezdeném azzal, testvéreim, ahogy mondja Pál apostol a korintusiaknak, hogy ezek az emberek önmagukat adták először az Úrnak. Talán itt kezdődik az egész, az adakozás kérdése, amikor önmagunkat adjuk oda az Istennek. Önmagunkat. És azt mondjuk, hogy Urunk, az egész lényünk, és mindenünk, amink van, az mind a tied. Hát honnan kaptam az erőt, hogy dolgozhassak tőled? Honnan jött az áldás, hogy tudtam dolgozni, és ennyi vagy annyi volt a jövedelmem, a fizetésem, és termett a kert, meg minden úgy volt, ahogy kellett volna. Honnan jött ez az áldás, ha nem tőled? És én önmagamat adom neked, azt mondja Pál apostol, hogy kérlek titeket, atyámfia, az Istennek irgalmasságára, hogy adjatok egy pár lejt a persejbe? Nem. Hanem szánjátok oda magatokat az Istennek. Ez az a teljes odaszánás. Nem tudom lefizetni az Istent egy pár száz lejjel, vagy akár mennyivel. Nem így működik ez. Isten a szívemet akarja. Isten engem akar. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, emberekről van szó. Nem a gazdagokról, bár a gazdagok is jöhetnek. A szegények is, bárki, de Istennek emberekre van szükség. És először ezt kell eldöntsük, hogy a szívem és teljes lényem az Úré. Azután természetesen a pénztárcánkról is szó van. De ahogy mondta egyszer az egyik lelkipásztor testvér, hogy lehet, hogy minden hívőt úgy kellene megkeresztelni, hogy a pénztárcája is ott legyen a zsebébe. Hogy a pénztárcája is legyen megkeresztelve. Mert sokszor a szívünk az Úré, de a pénzünk azt mondjuk az a miénk. Önmagunkat oda kell szánni az Úrnak. És ha arról beszélünk mégis, hogy mennyit kell adni, akkor Isten igéje világossá teszi, hogy a tizeddel kell kezdeni. Tehát a jövedelmünknek az egy tized része az Istené. Így mondja Isten igéje, és hadd idézzem én ezt, akár az Ószövetségből, akár az Új Szövetségből. Malakiás 3:10. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba. Tehát a tized az nem az enyém. Az az Úré. Hozzátok be a tizedet az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamba, és ezzel próbáljátok meg engem, azt mondja az Úr, a seregeknek ura, hogy ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. Talán azért nincsen, mert nem hoztuk be a tizedet. Valaki úgy mondta nagyon szépen, hogy Isten, amikor megteremtett ezt a világot és az embert, adott egy néhány almát az embernek. Három almát adott az embernek, hogy abból tudjon építeni magának hajlékot, és tudja fenntartani ezt a hajlékot. Három almát adott Isten az, hogy az ember ruházkodjon, hogy ne legyen mezítelen, és másik három almát adott Isten azért, hogy az ember étkezzen, hogy ne legyen éhes. És még egy almát adott Isten, ráadásul a tizediket, és ez a tized, ez az Istené. Ezt azért adta Isten, hogy ezzel az emberek megköszönjék neki, hogy milyen jó, hogy adott nekünk kilencet. És ez az Istené, és én nem veszem el tőle. Csak az a helyzet, az történik nagyon sokszor, amikor az ember felépíti a házat, amikor az ember megvásárolja a ruhákat, elkölti a pénzt az étkezésre, hogy akkor nagyon megtetszik neki az a tizedik. És elkezdi haraddálni. És már csak a csutka marad. És akkor hogy menjek az Úr elé ezzel a csutkával? Isten elvárja, hogy a jövedelemnek a 10%-át adjam oda az Úrnak. Aztán, testvéreim, ami a Jóisten igéből világos, és szeretném idézni Isten igéjét, az adakozás aszerint kell történjék, hogy mennyi van. Ugye nem egyforma a gazdasági, a jövedelmi forrás mindenkinek. Nem kell ebből problémát csinálni, főleg a hívők között versengés, vagy irítség, vagy elégedetlenség, hanem adakozni kell. Úgy mondja Isten igéje, bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoztak. Erejük. Ez mit jelent? A gazdasági erejük. Hát ha valakinek 300 lej a nyugdíja, akkor ahhoz képest kell adakozzon. Ha valakinek több a jövedelme, 1000 lej vagy 2000 lej, akkor Isten nem várja el ettől a gazdagabbtól, mondjuk így most idézőjelbe, hogy ugyanannyit adjon, mint amelyeknek kevesebb van. Nem, ahhoz, ami van. És tovább egy másik ige pedig azt mondja, mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amilyen kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. És nagyon fontos ez, hogy adjuk a tizedet, mert ez az Úré. És ha nem adom oda az Úrnak, akkor azt csak ellopom, elveszem tőle. És baj lesz ez. De azon felül, amennyivel a Jóisten megajándékozott, kit mennyivel, az erejéhez képest, a gazdasági erejéhez képest kell adni. Aztán pedig úgy mondja Isten igéje, hogy mindenünket is odaadhatjuk neki. Itt van az özvegyasszony, aki odaadta mindenét. Így mondja, az Úr Jézus mondja is. Az Úr Jézus mindig igazat mond. Ez pedig az ő szegénységéből, amilyet csak volt, mind beveté. Az ő egész vagyonát. Nem azt dobta bele, ami akkor nála volt. Hát most csak ennyi van. Adok egy 5 lejt, vagy valamennyit. Most csak ennyi van nálam, de mindet odadom. Ez nem így csinálta. Amilyet csak volt, az ő egész vagyonát. És ezt kedvesen vette a Jóisten. Örült a Jóisten ennek. És ezt olvasuk a Bibliában sokszor, sok helyen. A sareptai özvegy is mindenét odaadta. Azt mondja, van egy kicsi lisztek is olaj, szedem a rőzsét, a fát, és megsütök egy lángost, és megesszük a fiammal. És akkor azt mondja Illés, add nekem először. Milyen merész kérdés ez. Keressétek először az Istennek országát. Vajon kész vagyok én azt mondani, hogy ez az egész az Úré? Vizsgáljon meg az Úr bennünket ezen a területen, az anyagiak területén is, és legyünk készek adni. Legyünk adakozók, közlők, mert ennek örül a Jóisten, testvéreim. Olvastam egy történetet egy kislányról, aki akart menni a vasárnapi iskolára. A szülei nem voltak hívők, És elment oda, és a vasárnapi iskola terem meg az imaház elég kicsi volt, tele volt gyerekekkel, és nem tudott bemenni. Aztán indult elfele, pont jött a lelkipásztor. Hova mész? Hát azt mondja, nincs már nekem hely. Gyere, azt mondja, és megfogta a kezét, és bevezette, és csinált neki egy helyet. Mert volt ott még egy-egy hely, csak ő szégyelte. És leült. És ott volt azon az alkalmon, kicsi terem, nem volt elég levegő, még biztos jöhettek volna mások is. És akkor ez a kislány elkezdett imádkozni azért, hogy Isten segítse meg ezt a gyülekezetet, hogy építessenek nagyobb imaházat. Az történt, hogy nagyon megbetegedett, és lehet mondani úgy, hogy hirtelen meghalt. És akkor, amikor meghalt, a szülők hívták a lelkipásztort, az utolsó dolgokat beszéljék meg a temetésre, nagyon-nagyon szomorúak voltak. És a szülők adtak egy kis levelet egy nagyon-nagyon kicsi pénzzel a lelkipásztornak. 57 cent volt ez, nagyon kevés, de a levélben az volt, ennyit tudtam gyűjteni az imaház építésre. 57 cent. Ennyi, amit én tudtam félretenni. Betegségembe, problémáim, a szegény család, nagyon-nagyon szegényes körülmények között éltek. 57 cent. De ezt azt mondja, szívesen az Úrnak adom. Nagyon meghatódott a lelkipásztor, többször olvasta ezt a levelet a gyülekezetbe, a temetésen, és a helyi lap is közölte ezt, hogy valaki ennyire a szívén viselte azt, hogy minél többen halljanak az evangéliumról, az Úr Jézusról. És volt egy gazdag ember a városban, és az felajánlta a telket. Egy nagyon szép helyen, egy nagy telket volt, egy előkelő helyen, valahol a központhoz közel, és akkor azt mondták a testvérek, hogy mi azért a pénzért nem tudjuk megvenni. Mert nincsen. Gyűjtöttünk, de nincsen annyi pénzünk. És azt mondta az a gazdag ember, aki nem volt egy hívő ember, azt mondja, nem baj, odadom nektek 57 centért. Amennyit gyűjtött az a lány. Legyen a tietek. És lett a szép telek, felépült a szép imaház, a nagy vasárnapiskola, a nagy gyülekezet, sokan tértek meg, és 10 év után, amikor a lelkipásztor tartotta meg, a gyülekezet tartotta a jubileumot, a 10 évet, hogy felépült az új épület, az új imaház, akkor is megemlékeztek arról, hogy valaki a szegénységéből 57 centet adott. És itt van egy szép épület, vasárnapiskola, sok lelkek, akik megtértek azóta, mert valaki azt mondta, mit tudok én csinálni? Szegénységemben, bajaimban ennyit tudok adni. Mi hogy állunk ezzel, testvéreim? Még egy-két kérdés erejéig, hadd tartsam a testvérek figyelmét. Hadd tisztázzuk azt is, testvéreim, hogy hova kell adni ezt a pénzt? Amit a Jóisten a szívünkre helyez. Mert az Úr világossá teszi ezt. És azt kell mondani az ige alapján, hogy a tizedet az Úr házához kell hozni. Azt olvastuk a Malakiás könyvébe, hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba. És ez a jeruzsálemi templom volt az Úr háza. Aztán azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy a hívők az első gyülekezetben letették az összegeket az apostolok lábaihoz. Odahozták a közösségbe. És ők, a testvérek, a megválasztott diakónusokkal elosztották mindenkinek, ahogy kinek-kinek szüksége volt. Nem a kívánságaik vagy a kéréseik szerint, hanem a szükségeket vették figyelembe. Tehát azt lehet látni, testvéreim, hogy azt, ami az Úré, azt oda kell adni az Úr házához. Nem azt, hogy ezzel a tizeddel én félreteszem, és akkor nevelem a gyerekeimet, zenére tanítom őket, vagy nem is tudom, az iskola dolgait fizetem, rendezem ebből. A tized az az Úré, és oda kell hozni az Úr házába. Ezen felül pedig, úgy ahogy a zsidókhoz írt levélben találjuk megírva, és szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani ezt az igeverset, a jótékonyságról, zsidók 13-16, a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Két kategória anyagi javak vannak itt, a jótékonyság és az adakozás. A jótékonyság, ez ami a tizeden felül van,
és adom, ahogy én jónak látom, ennek vagy annak a szegénynek, a családnak, a koldusnak, ahova én jónak látom ezt az adományt, ezt a jótékonyságot. Az adakozás az a tizedre vonatkozik, és azt oda kell hozni az úrházában. Tehát a Jóisten világossá teszi, hogy ezeket a dolgokkal mi hogyan bánhatunk. Tehát van egy közösségi oldala is az adakozásnak, és van egy személyes oldala is, és nem szabad összekeverni. A közösségi oldal az az, hogy az Úr házában az legyen minél átláthatóbb, akárki megkérdezheti, hol van az a pénz, legyen könyvelőség, legyen nyilvántartás, legyen tudva az, hogy hogy van és mint van. Ez a közösségi. Ez nagyon fontos ez. Állami szervek előtt is, de magunk között is. Ez nagyon fontos. De van a személyes adakozás is, amikor kinek hogy indítja az Úr a szívét, hogy ennek vagy annak adakozzon. Nem kell erről döntsön a gyülekezet. Persze lehet tárgyalni a lelki testvérekkel, de aztán ahogy az Úr indít, segítsek. Erre tanít Isten igéje bennünket. És nagyon fontos, hogy ezt így tegyük az Úr akarata szerint. És az utolsó kérdés, hogy milyen lelkülettel kell adakozni. Hogyan kell adakozni? Mert ez nagyon fontos, fontosabb, mint az összeg. Fontos, hogy milyen szívvel adakozunk. És Isten ígéje tanít bennünket ezzel kapcsolatosan. Az első mondanám az, hogy alázatosan kell adakozni. Azt mondja az Úr Jézus, ne tudja a te bal kezed, mit tesz a jobb. Hát ne dicsekedjél, tartsd alázatba. Tudtál adni sokat, adj hálát, és alázkodj meg. Keveset adtál, mert annyi volt a tehetséged, annyi volt a jövedelmed. Ne szégyeld magadat. Ne szégyeld magadat, ne legyenek kisebbségi érzéseid. Alázkodj meg Isten előtt. Alázkodj meg. Légy szelíd, dicsekedés és fennhéjázás nélkül tedd ezt a szolgálatot, mert a Jóisten ezt várja el. Az özvegyasszony nem kürtölt maga előtt, amikor adakozott, de egyszerűen oda tipegett, és betette a két fillért. A legkisebb pénz nem abban az időben a fillér. És oda helyezte, oda tette. Igen, mert ő nem várta el, hogy őt megemlítsék, ő alázatosan, szeliden tette. Ezt várja az Úr tőlünk is. A másik dolog pedig az, hogy rendszeresen kell adakozni. Nem úgy, amikor kedvem van, hanem rendszeresen. Pál apostol ezt elmondja a korintusiaknak, többször beszél a korintusi levélben az adakozásról. Máskülönben valaki összeszámolta, és azt mondta, hogy a Bibliában többet beszél az Úr Jézus a pénzügyi dolgokról, mint a mennyországról. A túlvilági dolgokról. Hát akkor is az volt a probléma az emberekkel, hogy annyira a földhöz és az anyagiakhoz voltak kötve, hogy az Úr Jézus kellett tanítsa őket erre. És a korintusi első levélben Pál apostol többet beszél az adakozásról és az anyagi javakról, és ezt mondja a 16. részben, hogy a hétnek első napján mindenitek tegye félre magának, amit sikerült összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Tehát a hét első napján, valami rendszer szerint, és ez nagyon fontos, hogy nem csak akkor, amikor most kedvem van hozzá, hanem rászoktatom magamat arra, hogy rendszeresen adakozzak hetente, havonta, vagy évente, de mindenképpen egyfajta rendszer szerint Isten ezt akarja, hogy ilyen rendszeresen tegyük. És a harmadik, ami a lelkülettel kapcsolatos, az, hogy jókedven. Jókedvel. Szívesen. Mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Jókedve. Nem fogcsikorgatva adok, de már megint kérik. Már megint kell adni. Már megint ez a téma. Miért beszélnek erről annyit? Nem így. Örömmel. Az Úr adott, hálából teszem ezt. Hallottam egyszer, hogy az egyik gyülekezetben bement egy szegény fiúcska, és hát nagyon szép volt az istentisztelet, könnyekig meghatódott ő is, és akkor, amikor volt a gyűjtés, a persejezés, ő nagyon szégyenkezett, mert nem volt, hogy mit adjon. Nagyon kopott volt a ruhája, és szegény háttérből jött, a szülei nem voltak ott, azok se dolgoztak, betegség, problémák voltak, de mégis ott volt a szívében, hogy azért kellene adni valamit. Mi az, ami nekem nagyon fontos? És volt egy botja, mivel sánta volt, mozgássérült volt, és bottal járt. És azt mondta, hogy ez nekem nagy kincsem. Ez nagyon drága az én számom. És amikor jött a persely, akkor ő fogta a botját, és könnyek között beletette a persely. Valahogy olyasmi ez, mint az özvegyasszonynak a két fillére. Jó kedvel, örömmel, megértette, hálából kell tenni valamit. Én mit vagyok kész adni? Az özvegyasszony mindent odaadott. Az Úr Jézus mindent idadott. Én mit akarok adni, vagy mit akarok megtartani magamnak? Az Úr tanítson bennünket, oktasson, és segítsen meg, hogy az adakozásban is Isten dicsőségére szolgáljunk. Amen.
Jutott eszembe, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért ideadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Isten a legnagyobb adakozó. Nem lehet őt túl licitálni. A mindent azt nem lehet fölülmúlni. És ha erre gondolok, akkor meg kell alászkodjak, és kell lássam azt, hogy attól az Istentől, akitől annyi mindent kaptam, milyen az én szívemnek az indulata. Egy vers jutott még az eszembe, egész héten motoszkált bennem, azt hiszem a Réka Skype neve mellett láttam logóként, jeligeként, Turmezei Erzsébet egyik fordítása, és biztos ismerik a testvérek is mind, az a címe, hogy mindig csak adni. Fárasztó dolog, mindig csak adni. Az ember belefáradhat, vagy felüdülhet. Mindig csak adni. Az öreg kú csendesen adja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem. Csak adni teljes életemben. Csak adni terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok, árad belém, csak továbbadom, frissen, vidáman és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldást és szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen továbbadhatom. Néhány ima témát szeretnék még megosztani a testvérekkel. Az elmúlt héten, két héttel ezelőtt elindultak a gyerekfoglalkozások a körzetben, úgy Ákoson, Teremen, Lázáriban, homokon, darócon, és szükségünk van a testvérek ima támogatására. Lázáriban voltam, amikor a lecke végén bátorítottam a gyerekeket arra, hogy a saját szavaikkal imádkozzanak, és ha szeretnék, hogyha az Úr Jézus megváltoztatná az életüket, akkor kérjék ezt tőle. És néhány gyerek bátorságot vett és imádkozott, és hallottam, ahogy csendben lögdösik egymást, és biztatgatják egymást, hogy többiek is imádkozzanak. És a nagy csendben az egyik kislány úgy felszólal, hogy Jutka néni, nekem még nincsen merszem. És úgy örültem, amikor az elmúlt héten ő volt az első, aki elkezdett imádkozni. Mert a bátorságot Istentől kapjuk és nyerjük. És Darócon is úgy örült a szívem akkor, amikor hát csak kezdő imára gondoltam én. És ahogy befejeztem, folytatták ők sorba. Ezek a gyerekek táborozni is voltak velünk, és gondoltam én, hogy időt hagyok imádkozni a végén nekik, de ők most az elején hálát adtak, és örültek annak, hogy újra találkoztunk. Szeretnénk látni azt, hogy ezek a gyermekek nem felejtik el azt, amit hallottak, hanem felnőnek, és gyülekezetbe épülnek be, és Isten embereivé válnak. Egy másik lehetőségről szeretnék még beszélni röviden. A missziónk egy különleges levelező sorozatot nyomtatott ki az elmúlt hónapokban. Ez egy nagyon szép színes sorozat, Isten gondoskodik rólad, az a címe, 10 leckéből áll egy sorozat. És azok a nagymamák, fiatalok, lányok, fiúk, akik szeretnének bizonyságot tenni egy gyereknek. De nem tudják, hogy hogyan. Vagy egy nagyon nagyszerű lehetőség az nem csak költséges szebemből levelenként elküldeni ezeket a leckéket, de olyan személytelen marad. És mennyivel személyesebb az, és kapcsolatokat építhetünk azáltal, hogyha egy gyerekkel, a sajátommal, meg még 2-3 szomszéd gyerekkel, akik is át szoktak jönni játszani, leülök, és együtt elolvasom nekik azt a rövid leckét, és a végén hazaviheti, és elolvas, kitöltheti a rejtvényeket, megoldhatja a feladatokat belőle. Nagyon érdekes a leckéknek a felépítése is, mert egy-egy bibliai történet van feldolgozva benne, utána rejtvények, feladatok, a végén pedig egy bizonyságtevés van, ismert emberek bizonyságtétele. Néhányat mi is ismerünk, például Josh McDowell, a híres ifjúsági munkás, rengeteg ifjúsági könyvet írt, Nikki Cruz élete van leírva, és sok más ismert híresebb embernek a bizonyságtevése. És ha van valaki, aki érdeklődne, és azt mondja, én szeretném, megpróbálnám, hogy otthon a gyerekeimmel, és még néhány gyerekkel végigvegyem ezt a sorozatot. Egy héten, én úgy gondoltam, én így számolgattam, hogy egy héten egy leckét, az körülbelül egy fél óra, ha én elolvasom a gyerekeknek, és ők egyedül kitölthetik a rejtvény részét. A végén pedig szervezhetünk egy díjkiosztó gálát esetleg, hogy ezt már megbeszélhetjük tovább. De ha valakit érdekel és szeretne részt venni fiatalok közül, vagy idősebbek közül, az jelentkezzen nálam, mert annyi példányt szeretnék rendelni ezekből a leckékből, ahányra szükség van. Mindenkinek lehetősége van rá, és annyit rendelünk, amennyire szükség van. Lehet adni. A pénzünkből is, Istennek az időnkből is. Lehet, hogy ma ez a legnagyobb kihívás ennek a mai társadalomnak, hogy az időnkből adjunk Istennek. Nagyon elfoglaltak vagyunk. És én hiszem, hogy a Jóisten megáldja azt, amit mi őszintén örömmel adunk oda neki. Legyen az a pénzünk, az időnk, a szeretetünk, minden, amit szívesen adunk oda neki. Amen.
A zenekarral együtt fogunk énekelni most közösen, ami után majd Dobai Zsolt szolgálatát hallgatjuk meg.
Amen. Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Elég régen álltam már így a testvérek előtt, hogy mondjak néhány gondolatot. Először is, tegnap is többen kérdezték, ahogy ifjúságén voltam, hogy hogy vagyok és hogy érzem magam. Erre a kérdésre akkor is egy énekkel feleltem. Most is két énekkel fogok felelni. Rána nem énekelni fogok, nem kell megijedni, hanem csak idézem az énekeket. Az egyik egy nagyon kedves ifjúsági ének, amely úgy van néhány sora, hogy áldom szent neved, mert napfényes az életem, áldom szent neved, mert éppen most minden rendbe megy. Elmondhatom én is az énekíróval együtt, hogy igazán áldhatom Istent azért, hogy nyáron is bőségesen kijutott a napsütésből, minden téren, lelkileg is, fizikailag is, és örvendezhetek annak, hogy elmondhatom örömmel, hogy Isten megadhatja a számunkra, hogy minden rendbe menjen. Habár annak ellenére, hogy nincs olyan nap, hogy az ördög ne szurkálódna néha, és úgy gondolom a testvérek is így vannak, hogy néha szereti bennünket a nap közepén néha oldalba döfni, szereti megmutatni azt, hogy ő is létezik, de hála Istennek, hogy ezeket a támadásokat ki lehet védni. Van, mikor az ördög piszkálódik, van, mikor emberek piszkálódnak az ördög vezetésével, vagy által, ha lehet így mondani. Egy másik ének, idézet, amit a válaszomba belefoglalok, azt az elején énekeltük együtt a zenekarral, abban volt egy olyan sor, hogy lehet nem jól idézem, de majd Attila testvér majd kisegít a végén. Volt egy olyan sor benne, hogy sok munka van még és fárasztó, ha jól idéztem. Hát hála az Úrnak, hogy a mai időkben el lehet ezt mondani, hogy van munka és lehet dolgozni örömmel. Mikor néha hazajönnek testvérek, olyan testvérekre gondolok most, akik elköltöztek innen Szatmáról, néha hallunk olyat a bizonyságtevésükben, hogy hát jó testvérek ott, ahol költöztem, jól érzem magam, de igazán jó itthon. Én egy kicsit ezt átfogalmaznám, mert hála Istennek ott Debrecenbe sikerült megtalálnom a második otthonomat is. Sikerült olyan testvérekre lelnem, olyan gyülekezetre lelnem, ahol hasonlóan jól érzem magamat, mint idehaza. Az nem vitás, hogy mindig ez a gyülekezet, az, ahol születtem és ahol felnevekedtem. Ezt más gyülekezet nem veheti el a szatmári gyülekezettől, de hálása a szívem azért, hogy ott Debrecenben is rátalálhattam azokra a közösségekre, kis csoportokra, azokra a testvérekre, akikre ha gondolok és a hétfőn reggel visszamegyek, akkor mondhatom azt, hogy oda is hazamegyek, nem csak ide jövök haza. Hála ezért is Istennek. Végezetül pedig egy igei buzdítást szeretnék még mondani, amely velősen kapcsolódik az adakozáshoz. Ugyan az adakozásnak ez egy másik fajtájáról beszél, ez egy fajta időzéles lelki adakozásról szól. Mielőtt ezt átadnám, hagyd mondjak el háttérként annyit, hogy sok ima meghallgatásnak köszönhetően a nyár végén ott Debrecenben sikerült elindítanunk egy kisebb ifjúsági csoportot, amely tagja ugyanúgy persze a nagy ifjúsági csoportnak, de mivel az ottani fiatalok is inkább a licis korosztályból kerültek ki, néhányan, akik már így, ha lehet így mondani, felnőttebbek vagyunk, idősebbek vagyunk, úgy gondoltuk, hogy alakítsunk egy kisebb közösséget, ahol hozzánk korban közel álló személyekkel tudunk beszélgetni. Most már mindjárt, tehát a nyár végén kezdtük el az alkalmainkat, hogy rendszeresen minden szerdán 6 órakor találkozunk, és úgy döntöttünk, hogy most, mikor elkezdtük ezt, akkor kezdjük az egyik, úgy gondolom, legvelősebb bibliai résszel a Bibliából, a Róma bejelekhez írott levéllel. Testvérek, tudják, ha belegondolunk, a római levélben talán Pál apostol, ha mondhatjuk, a teljesség igénye nélkül, hogy mindenre kitér, mindennel foglalkozik, Mindennel találkozunk, ami bennünket ér az életben, amilyen kérdéseket feltesznek nekünk. És nagyon áldásosak ezek az alkalmak, amikor így egy igepasszust röviden felolvasva beszélgethetünk kötetlenül, elmondhatjuk meglátásainkat, elmondhatjuk, milyen próbákban szenvedünk. Nagyon áldásosak ezek az alkalmak számunkra, és hála Istennek, hogy sikerült olyan fiatalokat is bevonni ebbe a csoportba, akik ugyan nem jönnek el az ifjúságira, mert azt mondják, hogy ott már nem érzik jól magukat, mert hogy már öregeknek érzik magukat, és ők mégis eljönnek ide, akiről azt gondolna az ember, hogy leül a gyülekezetbe, a hátsó sorba, és ugye nem szokott szólni, nem szokott mondani, olyan gondolatokkal jön, és olyan bölcs, Istentől kapott mondatokat mondanak, amelyekkel által én úgy hiszem, hogy egymást kiválóan építhetjük. Egy ilyen alkalmunk volt, még a legelején, amikor az első részből fogok felolvasni néhány igeverset, ahol azt mondja Pál apostol, hogy mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Sokszor elolvastam már ezt az ige verseket. Úgy gondolom, hogy testvérek is találkoztak már vele sokszor. Van egy nagyon fontos kulcsrész benne. Méghozzá az, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Itt kapcsolódik az adakozáshoz ez is. És akkor az alkalom végén nagyon megfedett engem az Úr, hogy mennyire készülök én a mindennapjaimba arra, hogy mikor eljövök a gyülekezetbe, amikor eljövök egy ilyen közösségbe, hogy egymással találkozhassunk, akkor készítek én már otthon valami lelki ajándékot az én szívembe, hogy azt átadjam az én testvéremnek? Tudatosan készülök-e én így az alkalomra? Mert ugye eljövünk, szeretnénk, és elvárjuk, hogy lelkipásztorok, ige szólók, imóra vezetők által szóljon hozzánk az Úr. De Pál apostol itt arról beszél, hogy ennek van egy viszás, egy fordított helyzete is. Amikor én is adhatok igen így. Készülhetek ugyanúgy, hogy valami lelki ajándékot adjak át a testvéremnek. Engem az, mikor erre itt rádöbbentünk ott kis csoportban, én mondtam nekik is, hogy be kell látnom azt, hogy nem mindig így készülök az alkalmakra. Sőt, nagyon ritka volt ez az alkalom, amikor így készültem. Mindig azt szeretném, hogy én kapjak mindig a legtöbbet. De arra úgy, ahogy most Pál apostol is gondol, hogy ő adjon valami lelki ajándékot, az úgy ritkán jutott eszembe. Bátorítani szeretném most a testvéreket itt. Jutka is elmondta, hogy a mai világban talán az egyik legdrágább fizetési eszköz az idő. Azt adjuk a legdrágábban. Idő kell ahhoz, hogy én valami lelki ajándékot átadhassak a testvéremnek. De tapasztalatból mondom azt, hogy igazán bátorító lehet az mindannyiunk számára, amikor a hétköznapokban, a hétköznapjaimat, az időmet úgy tervezem meg, hogy vasárnap, vagy pénteken, vagy az alkalom, amikor testvéremmel találkozok, akkor ne felejtsem el átadni neki azt a lelki ajándékot, amit az Úr a szívemre helyezett. Kívánom elsősorban a magam számára, és a gyülekezet számára is, hogy ilyen módon is gyakoroljuk az adakozást. Amen.
És kérjük az énekart, hogy dicsőítse Istent egy énekkel, és utána pedig ifjú nagymely testvér kérjük szolgálni.
Jézus, vízen kedve! Szeretnék felolvasni az utolsó ígéverset, amit olvastunk. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, ami ott csak volt, az egész vagyonát. Hát nem prédikálni akarok, és nem is akarok ebből az ígéből szólani, csak mint mottóként felolvastam ezt az ígét. Tulajdonképpen az elmúlt vasárnapi eseményről szeretnék egy néhány szót és ima témát is mondani a testvéreknek. Hát az elmúlt vasárnap elég sokan elmentünk a szülőfalunkba imaház megnyitóra. Ezt az igét azért olvastam mégis fel, hogy egy kicsit szemléltessem a testvérekkel, hogy amikor megláttam a felépült imaházat és szép imaházat, úgy megfordult a szívemben, néhány tag, 6 tag van ottan, és hittel nekiindultak, azt olvassuk a vezérfonalba a mottóként a ma délutánra, hogy a hit győzelme az anyagiak fölött. Hát úgy néz ki, hogy ők hittel nekiindultak ennek a nagy munkának, néhányan. Mi sokszor meg kellene szégyenüljük, én legalábbis meg kellene szégyenüljek, hogy sokszor úgy felteszem a kérdést, de miből? De hogy? De nincs rá fedezet. És hittel nekiindultak, és a Jóisten megáldotta őket, és így ilyen szép kis imaházat felépítettek. Hát amíg ott voltam, és ott voltunk, gondolom, még inkább azok, akik ott éltük le életünknek egy jó részét, végig pergett bennünk az, hogy ott indultunk el, mint kis vasárnapi iskolások. Hát elég rég volt ezelőtt, 50 évvel, mikor kis vasárnapi iskolás voltam, és mind emlékszek azokra az alkalmakra, amiket ott tanultunk, és úgy a szívemre helyeződött, hogy milyen jó volna, és gondolom minden imaház megnyitón a testvérek is, amikor vannak, akkor feltevődik, hogy milyen jó volna ez az imaház tele lenne. Hát szép kis imaház, beletérnek elég sokan, kevesen vannak. És úgy a szívemben volt, ha lett volna alkalom, hogy szóljak, hogy legalább azok, akik onnan elindultunk Szatmára, meg a mindenfelé az országba és az országokba, lenne annyi merszünk, hogy hittel imádkoznunk ezért a faluért, ahonnan elindultunk mi. Nem elég csak az, hogy egy szép imaház van, örventünk neki, és hittel fogadták a testvérek is, és szép, valójában szép, de ha nincsen benne érték, az értéket pedig az adja a megtérő lelkek. Hát a testvérekhez is fordulhatok, biztos, mert a testvéreknek is, minden hívő embernek gondolom, hogy szívügye, hogy megtérjenek az emberek. Hiszen ha megmentett Isten bennünket, akkor szeretnénk, hogy mások is megmentve legyenek. És én gondolom, hogy fordulhatok a testvérekhez is, hogy imádkozzanak az olyan kis falvakért, ahol alig vannak néhányan. Én gondolok most Szérbe is, Bogdándon is, nem mondva, Nádasdon van elég szép kis közösség is. az Úr megáldotta őket. De miért ne lehetne ebbe a faluban is? Egy szép közösség, és ha imádkozunk, testvérek, a szívügyünk az emberek megtérése, akkor gondolom, különösen azok, akik onnan eljöttünk, szívügyünk lehet, a Jóisten állítson olyan munkásokat, akik megkezdik ott a missziót. Lehet, hogy kihal ez a nemzedék, és jön egy másik nemzedék, és lesznek megtérő lelkek. Hát a szívemre helyezte a Jóisten ezt, hogy osszam meg a testvérekkel is. Imádkozzunk ezért, testvérek. És különösen azok, akik onnan elkerültünk, imádkozzunk olyan lelkülettel. Legyen hitünk abban, hogy a Jóisten, és legyen hitem abban, hogy a Jóisten támaszhat fiakat a kövekből is. Azok, akik olyan büszke, gőgös emberek, a Jóisten megindíthatja őket. És ha mi is teszünk valamit, lehet, hogy nem tudunk elmenni oda, de ha teszünk valamit, ha imádkozunk, ez már egy győzelem. És a Jóisten indíthatja lelkeket. Hát kívánom ezt szívemből, hogy tegyük nem csak Bogdandért, hanem a kis falvakért, ahol kevés a tag, a Jóisten szaporítsa azokat. És imádkozunk természetes a városunkért is. És magamnak mondom, és a testvéreknek is, legyünk hívő emberek, hogy az emberek, akiknek bizonyságot teszünk, ne csak egy munkás embert, vagy bármit lásson bennünk, hanem lásson egy hívő embert bennünk, hogy meginduljanak az emberek Isten felé. Ezt kívánom szívemből. Amen.
Amen. Legyen az a gondunk, hogy mit ígyunk együtt, miért legyen majd holnap, amire tőzhetünk, hiszen ez a pokányok szokták így kérdezni, nekünk égi atyánkhoz kell föltekinteni. Keresse hát országra, buzgol lelkületünk, a köpi tömeg adja, dús mértékben nekünk. Az
nagyon megragadott ebből az igéből, nem csak maga az ige, hanem, hogy elgondolkoztam, az, hogy mivel is kísért bennünket a sátán, vagyis engem. Az adakozás területén kétféleképpen tapasztaltam életemben, hogy nagyon kísért. Az egyik az, hogy ne adjak. És ezt meg kell harcolni, nekem is, és azt hiszem mindannyiunknak. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy adakozás nélkül nincs hívő élet. Akiben Jézus Krisztus él, akinek igazán Az élete Krisztusé, az ad. Először Jézusnak, utána másnak. Másik dolog az pedig, amibe beleestek a farizeusok is, és olvashatjuk ezt több helyen, az, hogy adnak, úgy gépiesen. Adnak, mert ez a törvény. Adnak, mert ez a szokás. Adnak, hogy kitűnjenek, ahogy Szűz testvér kiemelt az igéből. Ha ezt az ige szakaszt elolvassuk Lukács evangéliumában, ott úgy mondja, hogy úgy mondja az Úr Jézus, hogy a farizeusok csak úgy hányták a javaikat a perselybe. Nem beletették, úgy hányták, hogy mindenki lássa. És az özvegy asszonyról pedig azt mondja, hogy úgy beletevé. Úgy alázattal, mint ahogy már hallottuk ma este. És azt hiszem, hogy itt pedig elmondhatjuk azt, hogy az adakozásunk hívő élet nélkül nem ér semmit. Egyenlő a semmivel. Hiába adok, ha Jézus Krisztus nem él bennem, ha nem igazi keresztény az életem, nem krisztusi, akkor nem ér semmit az én adakozásom. Homokon voltam ma délután, és ebből az igéből szolgáltunk, és úgy otthon is egész héten úgy terhelt engem az ige. Mit mondjak a homoki testvéreknek? Nincs tüzelő fájuk. Van, akinek még kályhájuk se. Ott vannak a hidegbe. Mit beszéljek az adakozásról? És ahogy ott énekeltünk együtt, úgy megvilágosodott előttem ez az ige jobban. Azt olvastuk, hogy a farizeusok fölöslegből adtak. Ezt mondja az Úr Jézus. És az özvegyasszony miből adott? Mit adott? Mindenét odaadta. Neki miért nem volt fölöslege? Talán azért, mert nagyon-nagyon szegény volt? Mert nem ott, hogy hol dolgozzon? Mert nem kapott? Vagy pedig épp azért nem volt fölöslege, mert odaadta mindenét? Nem csak akkor, hanem máskor is. Hogy ez eszembe jutott, úgy megszígyeltem magamat, mert hála Atyának nekem van. És elkezdtem gondolkozni, hogy vajon én a fölösleget adom? Vagy odaadom őszintén, örömmel? És úgy láttam, hogy van, amikor nehezen adom. Van, amikor azt, ami nem fölösleg, azt nehezen tudom odaadni. És ott bűnbánatot kellett tartsak. És hadd munkálkodjon a szívünkben az Úr Jézus ma délután. Mi mit adunk? Hogy adjuk? Őszintén, örömmel. A tegnap este olvastam egy érdekes történetet. Nagyon rövid, és nagyon röviden szeretném el is mondani. Egy vezető testvérünknek feltette, a legjobb barátja feltette egy kérdést, és pedig azt, hogy mit gondol arról, hogy a tizedet, az adományt, amit adna, az általa választott jótékony célra fordítja. Mit szól ehhez testvérünk? És a testvér így válaszolt. Úgy vélem, nagyon nagy lelkű vagy. De aztán folytatta, valaki más vagyonával. Elmondtad ugyan, hogy mit tettél az Úr pénzével, de arról egy szót sem ejtettél, hogy saját pénzedből akár egy fillért is adtál volna. Ő a legjobb barátod. Ő ad neked mindent, amit csak van, még a levegőt is. Azt mondta, fogd a jövedelmednek egy részét, és add oda neki. Add az ő házának. Te mit tettél? Elvetted a legjobb barátod pénzét, és odaadtad másnak. Ez valahogy régóta forgott bennem. Én tőlem is egyszer ezt megkérdezte valaki. És én nem tudtam igazán így megfogalmazni, elmondtam a véleményemet, de ezt, ahogy olvastam, szíven ütött. sajnos úgy látjuk, hogy ma ez a divat, és ezt követik sokan, hogy majd én tudom, hogy hova kell adjam, nem tudnak rendesen gazdálkodni vele, és még engem is megkísért, és azt hiszem, mindannyiunkat az ördög evel. De Isten azt mondja, hogy azzal, amivel én megbíztalak, ami az enyém, csak azt add ide. Add először a szívedet, és aztán a többit. Úgy énekeljük az egyik énekben, hogy mindenemet az Úrnak adom. Zeneórán próbáltuk, most nem fújtuk el. Minden az övé. Szívemet, hangomat, és így folytatjuk tovább. Adja az Úr, hogy így legyen a mi életünkben. Hadd legyen minden az Úré. Köszönöm neked, mennyi atyám, hogy ilyen csodálatosan tanítottál bennünket egész nap folyamán. Köszönöm neked, hogy te azt akarod, hogy hűséges gyermekeid legyünk. Szeretnénk mi is azok lenni. Látod esendőségünket, és látod gyarlóságunkat. De köszönöm neked, hogy nálad van erő. És köszönöm neked, hogy te adod az erőt, és te győzedelmeskedsz a mi életünkben. Kélek, Uram, így légy velünk az elkövetkezendő héten. Segíts minket, hogy tisztán megálljunk te melletted, kitartsunk melletted hűségesen, hogy rád figyeljünk, és neked engedelmeskedjünk mindenben. Így áldjál meg mindannyiunkat, kérlek. Köszönöm, meghallgatsz. Amen.